Bázisugrás, védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadiipar bázisán fontos. Bázisugrás a Spirit FM-en.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez itt a Bázis Ugrás, stúdiónk vendége Maróth Gáspár, védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. Jó napot kívánok, kormánybiztos úr!
Jó napot kívánok!
Engedje meg, hogy a szokásostól eltérően most ne fejből kezdjem, hanem idézzek, de öntől, és aztán majd kiderül, hogy miért. Felnőtt több generáció, amelynek nincs tudása a katonaságról, a honvédelemről. A fiatalok mellett már létezik egy középkorú generáció is, amely a kötelező sorkatonai szolgálat eltörlése miatt nem rendelkezik élő tapasztalatokkal a honvédségről. Na most erről fogunk a mai napon beszélgetni, egy, hogy ez miért baj, kettő, hogy mit lehetne ez ellen tenni. Ugye az idézet öntől származik, körülbelül ma 5 millió férfi emberből nincs annyi, de számoljunk így. Hány tud egyáltalán arról, hogy mi is az a honvédelme azon túl, amit olvasott meg, amit az iskolában tanult?
Arról nekem nincs pontos ismeretem a statisztikákból, hogy a felnőtt lakosság, férfi lakosság hány százaléka az, aki még ugye vagy teljesített kötelező sorkatonai szolgálatot, vagy valamiféle kapcsolatban állt a magyar honvédséggel. Inkább van egy mostanában egy teljesen új helyzet itt a régiónkban, és erről szerintem érdemes beszélni néhány mondatot. Ugye az ember, hogyha nézi az ukrajnai eseményeket, akkor a YouTube-on is rengeteg videót lát, hogy kétségbe esetten civil ruhában képeznek ki fiatal hölgyeket, férfiakat, amúgy egyébként nem reguláris katonai ruhában lévő kiképzők, tehát hogy már a kiképzők sem a reguláris ukrán katonaságnak a tagjai. Tehát ez, amiről mi évek óta beszélünk, hogy a honvédelem ügye és Magyarország védelmének az ügyében egy ilyen örök békét emlegetni, amikor is ez nem lesz egy élő kérdés a magyar családok számára, az egy politikai álmokfutás. Tehát nem foglalkozni a honvédelem kérdésével és az ezt körbevevő világgal, és nem vinni annak a felelősségét, hogy azért alapstruktúrájában a magyar lakosság és a magyar emberek értsék ezt a világot, értsék a katonák világát, ne legyen számukra idegen, ne egy kétségbe esett kapkodásba fajuljon a adott esetben, hogyha meg kell ismerniük ezt a világot, az azt gondolom minden kormánynak a felelőssége. És mondom, miután ez egy rendkívül kényes és szenzitív kérdés, és nekem nem is tisztem, nem nincs is lehetőségem arra, hogy ebbe belemenjek, ezért csak mint laikus arra szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy nézze meg a közösségi média oldalakon ezeket a felvételeket, ahogy egyébként konkrétan a szomszédos ország állampolgárai sajátítják el a önszántukból az alapvető katonai ismereteket.
Ugye ezek közül láttunk olyat, amikor nem tudom, molotov koktélokat gyakorolnak dobálni, láttunk olyat, amikor a Javelin rakétákat nyilván nem sütnek el valójában, de imitálják, hogy hogyan. És hát jól látható az a döbben táblázat, amivel a civilek megpróbálnak valahogy ezekhez a katonai eszközökhöz közelíteni.
Ja. Vagy akár a gépfegyvereknek, pisztolyoknak a kezelését, hölgyeket lehet látni, fiatal, középkorú hölgyeket, akik ebben ezeken a felvételeken egyébként egészen tehetségesen tanulják a fegyvereknek a viselését. Taktikai mozgásokat tanulnak, sorakozót tanulnak, különféle ismereteket. Mondom, Nem az ördögöt szeretnénk a falra festeni, csak amiről beszélünk évek óta, hogy ez egy olyan kérdés, amiben nem dughatjuk a fejünket a homokba, nem söpörhetjük a szőnyeg alá ennek a világnak a változását, és ha ez valaki számára eddig kétséges lett volna, amiről beszéltünk, hát nézze meg, hogy mi zajlik tőlünk pár kilométerre jelen pillanatban.
Azért ez a látvány, amit ő most fölfestett, ez elég ijesztő így, mondjuk nekem Dézs Zoltán 52 éves átlag állampolgárnak az, hogy ott állunk glédában, fegyvert fogunk a kezünkben, tehát ez akár még csak egy fél évvel ezelőtt is ez egy ilyen science fiction-t idéző történet lett volna. Ez hiba, hogy idáig fajult ez a dolog?
Az a hiba, hogy szerintem a politikai közbeszédben volt egy hipokritizmus ezzel kapcsolatban, és volt egy ilyen általános elutasítás a tekintetben, hogy mi itt csatlakoztunk a nyertes katonai szövetséghez, a NATO-hoz, és ez aztán most már az időtlen időkig biztosítja számunkra a biztonságot. A NATO, ahogy szokta mondani a magyar kormány, és a NATO mi magunk vagyunk. Tehát a NATO nem egy elvont szervezet a katonákkal, nincsenek NATO katonák, a NATO tagországok alkotják, a NATO védelmi képességeit a tagországok adják össze, a tagországok hadseregei adják össze, és adott esetben lehet, hogy ezt a hadsereget támogatni kell tudni a civil lakosságnak is a maga módján a különböző támogató funkciókkal, ahogy ez zajlik egyébként a jelen pillanatban Ukrajnában elég nagy mennyiségben.
Van egy operatőr kollégám, aki 60 éves, ő azt mondta, hogy ő már csak vajas kenyeret kenni a hátországban, de szívesen vállalja. Viszont ön járja az egyetemeket is, mert hogy mégiscsak a fiatalok azok, akiket meg kéne szólítani, de ők teljesen más nyelven beszélnek, mint akárcsak mi. Hogyan mehet ez a folyamat?
Ebben volt bennem is egy rossz érzés, vagy egy rosszabb kép, mint amivel aztán találkoztunk. Ugye parancsnok úrral volt alkalmunk az elmúlt hónapokban több fiatal egyetemista kör előtt beszélni. Számomra biztos egészen döbbenetes élményeket szereztem. Az egyik előadásunk után a egyébként magasan kvalifikált válogatott egyetemista kör tagjai szinte kivétel nélkül jelentkeztek a sorkatonai szolgálatra, illetve egy honvédelmi táborba. Azt mondták, hogy szerintük ez teljesen természetes része a mai világuknak, hogy az alapvető ismereteket elsajátítsák, azon kívül egy jó csapatépítő foglalkozás is a számukra. De nyilván megérezték ennek a felelősségét is, hogy ez ugyanúgy az általános képzettségnek a része kell, hogy legyen, hogy az alapvető katonai ismereteket elsajátítsák. A másik pedig egy budapesti egyetemen volt, ahol őszintén elmondva döbbenetes élményem volt, hiszen az előadás végén a nem kis létszámú hallgatóság a Magyar Honvédség parancsnokának megköszönte a magyar katonák szolgálatát a határon, és vastapsot kapott a parancsnok úr, ami nyilván a magyar honvédeknek szólt. Én ezt először tapasztaltam Magyarországon. Sokat jártam az Egyesült Államokban, ott ez egy teljesen normális történet volt. Volt alkalmam a Nagy-Britanniában is részt venni olyan képzésben, ahol alapvető katonai ismereteket oktattak. Tehát láttam nyugati társadalmakat, vagy akár nézzük meg Ausztriát, Svájcot, vagy Finnországot, vagy sorolhatnánk még országokat, ahol az alapvető katonai ismeretek elsajátítása része az általános kultúrának, az általános képzésnek. Magyarországon sajnos 1990 után, és aztán főleg ugye a 2004 után ez teljesen kikerült a köztudatból. Az élmény az rendkívül pozitív volt, és bizakodásra ad okot, hogy a fiatalok értik, hogy ez nem egy úrimuri, ez nem csak egy videójáték szintű szórakozás, amit a magyar honvédek csinálnak, hanem adott esetben a saját, a szeretteik és a családjaik élete és biztonsága múlik, és a jövőjük múlik azon, hogy a magyar katonák azok megfelelően tudnak-e teljesíteni.
Hogyan lesz abból, hogy a fiatalok érdeklődnek, és ahogy mondta, nem utasítják el a honvédelem kérdéskörét, hogyan jutnak el innen odáig, hogy lesznek olyanok közülük, akik életpályának választják ezt a hivatást, és azon túl mi az, ami még erre sarkalhatja őket?
Ebben viszont látunk a statisztikai elmozdulást az elmúlt 5-6 évben. Tehát a 6-7-10 évvel ezelőtt, amikor is a magyar honvédséget ugye 2004 után elkezdték szegregálni teljesen a magyar társadalomból. Pontosan már előtte, de 2004-ben gyorsult föl ez a folyamat. Ha nagyon sarkosan fogalmazunk, azt láttuk, hogy néhány család küldetésévé vált, hogy Magyarország védelmét biztosítja. Tehát a nagy része a magyar honvédségnek, az állomány nagy része az családi hagyomány alapján jött be, és választotta ezt a hivatást. Az elmúlt években látunk nagyon komoly elmozdulást, tehát most olyan fiatalok jönnek be most már többségben, akiknél nem első generációs beli kapcsolat van ezzel a világgal, és választják maguknak életpálya modellként. Nyilván messze vagyunk még attól, hogy a társadalmi elfogadottságát a magyar honvédségnek olyan szintre emeljük, ahova azt szeretnénk vinni, de szerintem már biztató jeleket lehet látni ebben a kérdésben. Az biztos, hogy ez a társadalmi elválás, a civil társadalom és a professzionális katonai társadalom elválása az hosszú éveket fog igénybe venni, amíg ezt az újra egymásra találást át fogjuk tudni élni.
Mely területeken van a legnagyobb szükség az utánpótlás? Én hozzá nem értékként azt mondom, hogy pilótának biztos rengetegen jelentkeznek, nem hiszem, hogy oda kell leginkább csábítani a katonákat.
Kell csábítani pilótának is, bármennyire furán is hangzik. Mindenhova más és más miatt. A pilótasággal kapcsolatban sokan nem hiszik el, hogy nekik ez a lehetőség megadathat. Ez annyira űrbéli dolognak tűnik, hogy nem hiszik el magukról, hogyha oda mennek, akkor ők ezt elérhetik, ezt az állapotot. Úgyhogy ott teljesen más a szituáció. Ott inkább biztatni kell őket, hogyha álmuk a repülés, vágyuk a repülés, akkor nyugodtan jelentkezzenek be, és akkor már csak azt a problémát kell tudnunk megoldani, megugrani, hogy az édesanyáikat is meg kell tudni győzni, hogy ne féltsék a fiaikat, lányaikat ettől a hivatástól, hiszen biztonságos körülmények között megy végig az ő kiképzésük, és aztán a hivatásuk gyakorlása.
Szárazföld?
Szárazföld esetében egyértelműen látunk egyfajta nyitást a fiataloknál az új szárazföldi eszközök vagy megérkezésével kapcsolatban, vagy egyáltalán a bejelentéssel kapcsolatban. Tehát az interneten most már több tízezres követőtábora van egyébként ezeknek a híreknek. Nagyon komoly vitákat is folytatnak a fórumokon. Én örülök ennek. Őszintén örülök mindegyik részének a vitának, annak is, amelyik támogat minket, annak is, amelyik kritizál, mert azt gondolom, hogy a cél, amit el kell érnünk, hogy ez beszédtéma legyen a magyar honvédelem ügye, és mennél többen foglalkoznak, és a szabad idejükben erre áldoznak időt, energiát, és egyéb dolgokat néznek utána a híreknek, fejtik ki a véleményüket, annál inkább lesz ez a közbeszéd része. Ebben érzek egy fajta erősödést. Nyilván érezni lehet a honvédelmi világtól teljesen elszakadt társadalmi réteget, amelyiket még inkább félelemmel tölt el ez a világ, hiszen magában hordozza ugye a háború, a lehetőségét és és az ezzel együtt járó minden rettegést. Sok feladatunk van még, hogy, hogy ezekkel az emberekkel megértessük, hogy, hogy az ő sorsuk, az ő jövőjükben a Magyar Honvédség az egy kulcs szerepet játszik, hogy ez biztosítsa annak a békés körülményeit és az élhető körülményeit.
Milyen életpályával, most tételezzük fel, hogy nem lesz háború, hiszen mindannyian ebben reménykedünk, milyen életpályamodellt kínálhatnak a fiatal jelentkezőknek, akár tisztek lesznek, akár tiszthelyettesek?
A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség az elmúlt években elég komoly munkát fektetett abba, hogy egy teljesen új életpályamodellt ajánljon a fiataloknak. Itt két, nem az én területem, de két aspektust hagy említsek meg. Az egyik az, amit ugye, ha vannak kortársaim, akik jelentkeztek felsőfokú oktatási intézménybe, és lehetett látni, hogy a alap, illetve középiskolában voltak olyan társaink, főleg fiúk, akiket sok minden előbb érdekelt, mint a tanulás, tehát a tücsköt, bokarat, pillangót kergettek, de hát a tanulás nem feltétlenül tartozott a prioritások közé. Ez egy későben érő generáció. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a srácok bármivel is gyengébb képességűek lettek volna, csak a fókuszuk, az érdeklődési területük az nem feltétlenül az iskolai tanulmányok iránt fogalmazódott meg. Azt lehet látni, hogy a Magyar Honvédség egy nagyon jó oktatási intézményként is fogható föl, hogy ezeket a fiúkat behozza, visszahozza azt a fajta néhány évet, amivel ők pont ki esnek egy iskolai rendszer nyújtotta szigorú fegyelmezett keretek közül, abban ő, a Magyar Honvédség képes ezt pótolni. Tehát lehet látni, hogy igenis olyan fiatal emberek, akik éppen hogy csak átesnek egy középfokú képzésen, és egy verseny profitorientált világban sokat nem adnának a tudásukért, azok később nagyon komoly szaktudásra tehetnek szert, és nagyon komoly fokozatig vihetik el a karrierjüket a Honvédségben. Ad abszurdum, még társadalmilag is elismert vezetői szintre tudnak kerülni ebben a kérdésben. Tehát lehet látni egy olyan világot, ahonnan, és igenis vannak Magyarországnak olyan területei, ahol a környezet, a helyszín és az egyéb körülmények között nem ugyanazzal a lehetőséggel kerülnek be fiatalok az oktatási rendszerben, adott esetben ki is hullanak valahol félúton. Ezeknek a fiúknak nagyon komoly szakképzés jelentett. Hogy ez mennyire így van egyébként, az pedig a másik aspektus, hogy azt látjuk, hogy a multinacionális cégek, amelyek bejönnek, és ez egyébként egy nagyon komoly probléma a Magyar Honvédség parancsnokságának a mindennapokban, a betelepülő multinacionális cégek előszeretettel toborozzák a munkaerőt a helyi környékbeli laktanyákból. Hiszen olyan emberi és egyéb kvalitásokkal rendelkeznek az ott lévő katonáink, amik kifejezetten előnyös a céges világban.
Ezt azért nagyon jó, hogy mondta kormánybiztos úr, mert pont ezt akartam megkérdezni, hogyha ezek a fiatalok kapnak egy jó elméleti és gyakorlati kiképzést, akár a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, akár más képzőhelyeken, hogyan lehet őket megtartani a honvédség kötelékében, vagy hogyan lehet ad abszurdum megakadályozni, hogy külföldön hát menjenek el szolgálni bárhova?
Ugye a külföldi szolgálatot sajnos azokban az időkben, amikor nem volt perspektíva a Magyar Honvédségben, azokban az években el kellett fogadni, hogy rengeteg fiatal katonánk végezte más professzionális haderő keretein belül, hiszen ez a világ vonzotta őket. Ma azt látjuk, hogy ez a szám drasztikusan csökken, tehát kezd hitele lenni a Magyar Honvédségnek. Rájönnek arra, hogy egyébként alapvetően a hivatásukat a Magyar Honvédség keretén belül tudják a legjobban szolgálni, hiszen ez nem egy munkavállalás, hanem ez egy hivatás is egyben. Tehát abban a pillanatban, hogy megnyílt a lehetőség, lehet látni, hogy inkább választják ma már az életpálya modellnek a Magyar Honvédség belüli lehetőséget. Azon kívül, amikor pedig beszélünk a hosszú távú lehetőségeikről, akkor azért meg kell említeni, hogy van egy rendszere a katonai iskoláknak nyugat-európai országokban, ahol nem feltétlenül kerülnek be az a nemzeti haderőbe, vagy hosszú távon nem kerülnek be, de azonnal tudnak tovább lépni az ipari céges világban. És nekem van egy példám, amit mindig el szoktam mondani, pusztán azért, mert testközeli élményem van néhány sráccal ebből a világból. Finn katonaiskolákból kikerült egyébként szegény sorsú fiatalok. Pillanatok alatt 20 éves koruk végére lettek svéd multinacionális cégeknek komoly vezető pozícióiban világszerte, mert egyszerűen a képzésükben egy olyan pluszt adtak a katonaiskolák, amire nagyon vevő volt ez a típusú világ. Ez is egy része a magyar kormány programjának, hogy a katonaiskoláknak a számát növelni. Be most a Magyar Honvédség parancsnoksága és a Honvédelmi Minisztérium most újabb kadétiskolákat nyit. Nyilván az ott lévő tananyag, az egész képzés az rendkívül érdekes, és át kell tudnunk adaptálni egyébként a modern viszonyokhoz. És talán még egyetlen, hogyha nem untatom a hallgatókat, még egyet érdemes elmondani, hogy például amerikai, brit, német katonaiskolákba menni, ilyen főiskolákra menni, az ma egy presztízs a nemzetközi világban. Uh-huh. Tehát ezekben a katonaiskolákban, a felsőfokú katonaiskolákban olyan kapcsolatrendszerre is tesznek szert, amelyik egyébként egészen egyedülálló lehetőségeket biztosít számukra a nemzetközi világban lévő mozgáshoz.
Még egy dolog, kormánybiztos, ami engem nagyon érdekel, hogy több fiatalra lenne szükség, vagy más alapképzettséggel, más készségekkel rendelkező fiatalokra lenne szükség?
Ez egy nehéz kérdés, és nem is az én tisztem, hogy ebben nagyon beleokoskodjak, hiszen ugyanennyire szükségünk van az iparban. Tehát van egyszer egy robbanó magyar ipar, egy robbanó magyar kutatásfejlesztési ágazat, és van egy szükséglet több más terület mellett a honvédség ügyében is. Viszont adott limitált számú gyermek születik csak ebben az országban, úgyhogy nem véletlenül a kormánynak egyik fő programja az a családpolitika, hiszen erre a kérdésre a választ a születendő gyermekek számával, annak a növelésével tudjuk megadni, mert most kvázi hiánygazdaság van az országban, tehát ma nincs az a helyzet, hogy ne tudnánk fölvenni fiatalokat szinte bármilyen szegmensben. Ezért például, amikor átmegyek szomszédos országba, vagy országokba, ahol azt látom, hogy pincérként, kifutó fiúként, kasszásként dolgoznak, az lehet, hogy nekik éppen akkor az aktuális élethelyzetükben egy jó döntés, vagy jó döntésnek tűnik, de úgy szívesen elmagyaráznám nekik, hogy ma Magyarország egy annyira más periódusába került a fejlődésnek, hogy ha hazajönnének és egy picit jobban körbenéznének, egészen biztos, hogy sokkal érdekesebb munkaköröket találnának, és egyáltalán nem biztos, hogy a nap végén a anyagilag rosszabbul járnának.
Utolsó kérdés, ami kimondottan az ön szakterületét érinti, hogy ugye rengeteg fejlesztés történt mostanában a gidráktól a helikopterekig. Ez, hogy ilyen új technikák érkeztek a hadseregbe, ezek megkönnyíthetik a toborzást? Tehát a fiatalok örülnek, hogy bocsánat, nem 60 éves technikán ülnek?
Egészen biztosan. Erre meg hagyd mondjam el egy másik élményemet. Egy adott esetben részt vettem a norvég haderőnek egy gyakorlatán fönt egészen a sarkörön túl, és ott fiatal katonafiúkkal és lányokkal beszélgettem a szünetben, és kérdeztem, hogy mi motiválta őket, hogy belépjenek a haderőbe, és pusztán a kezükben lévő fegyverzetet, meg a ruhájukon lévő egyéb technikai eszközöket mutatták, hogy hát ez is csillogott a szemük. Ők ezt nem hosszú távra választották, néhány évre, de lehetett látni, hogy egy nagyon fontos tapasztalat az életben, a saját képzésük tekintetében, amit egészen biztosan fognak tudni hasznosítani egyébként a civil életben, amikor visszamennek, de a technikai iránti rajongásuk az nagyon jól látszódott, és ezt ma látjuk egyébként a nyílt napokon is. Tehát rengeteg érdeklődő van, rengeteg jelentkező. Néhány cég ugye a legutóbbi kecskeméti repülőnapon meghirdetett munkaerőtoborzást. Tehát nem volt elég a két nap arra, hogy végig tudják beszélni az oda jelentkező emberekkel azt a pár percet, úgyhogy ki kellett terjeszteniük több napra a jelentkezőknek a végighallgatását.
Kormánybiztos úr, köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindezt elmondtam. Marót Gáspárral beszélgettem itt a Bázisugrásban, amely egy hét múlva is lesz, akkor is várom Önöket. Viszonthallásra.
Köszönöm szépen.